az én lehetőségeim messze túlszárnyalják a vágyaimat. Ugye ez, hogyha ebbe belegondolunk, hogy Szokratésznek szinte nem volt semmije. Ezek voltak a lehetőségei. De ezek a lehetőségek messze túlszárnyalják a vágyait. Az azt jelenti, hogy pluszba volt. Mert már így is több volt neki, mint amennyire vágyott. De mondta, a sókereskedő, ha bár nagyon-nagyon gazdag, Athénnak a leggazdagabb polgára volt, de mivel a vágyai jóval túlmutattak a lehetőségeim, akkor ő igazából egy szegény ember, mert mindig kevesebbje van, mint amennyit szeretne, hogy legyen. Mert igazából nem az a gazdag, akinek sok van, hanem akinek elég. És ez, amikor valaki gyakorolja a lelkészet, ez nagyon fontos, hogy elégedett lenni azzal, ami van. Ez nem azt jelenti, hogyha valakinek családja van, vagy hogy nem kell törekednie. Lehet törekednie, de elégedjen meg azzal, amilyen van. És akkor azt hozza be, amilyen van, és akkor azt elfogadja ezt Krisna ajándéka, és abból fenntartja a családtagjait. Mert tudja, hogy a fő kötelessége az az, hogy fejlődjön a Krisna tudatban. És ezért mindig elégedett. Ehhez kérdés?
Itt volt ez a mondat, amit először kiemeltél, hogy ez a személy úgy gondolja, hogy ez az ember hajdani bűnös tettei viszáltásaként bánik most velem, az ellenségeként jobb hát eltűrni, mint sem szembeszállni vele. És hogy ugye azt tapasztaljuk ebben a világban, hogyha lehet, hogy mi így állunk hozzá, de akkor egy szempontból hülyének néznek bennünket. És hogy lehet ezt az elvet úgy követni, hogy mellette ne lakjél velünk szemben egy olyan látásmód, hogy hát ezzel bármit meg lehet csinálni, ez egy ostoba személy. Mert ugyanakkor meg el kell intézni dolgokat a világba, cselekedni kell, és van, hogy az embernek érvényesíteni kell az akaratát, hogyha ráadásul jó dolgot képviselni.
Igen, az alázat az nem mújjaságot jelent. Tehát ugye a kettő az két különböző dolog. Egyszer nálad a múlnak volt egy tanítványa, aki egy kígyó volt. És akkor nálad a múltól hallotta, hogy erőszakmentesnek kell lenni. És akkor a kígyó akkor eldöntötte, jó, akkor ezen túl nem fog megmarni senkit. Mert hogy ezt tanította a lelki tanítómestere, hogy ugye, a hűszáz halog után nem, hogy akkor nem szabad senkit bántani. És amikor jöttek a gyerekek, látták, hogy ez a kígyó nem mar, akkor elkezdték megdobálni kövekkel, és így módon nehézséget okoztak neki. És amikor következőleg találkozott nálad a Munival, akkor kérdezte tőle, hogy kedves lelki tanítómesterem, akkor ez és ez történt, akkor mit csináljak? Ezt csinálják velem. Akkor mondta neki nálad a Muni, az igaz, azt mondtam neked, hogy ne marjál meg senkit. De nem mondtam azt, hogy ne terjeszd ki a csukjáidat. Mert a kígyónál, hogyha egy kobra így, nem tudom, ki látott már kobrát, amikor így föláll és kiterjeszti a csukjáit, akkor mindenki érti, hogy akkor ott veszélybe van, de mondta, hogy ne marjál meg senkit. Tehát ez egy belső hangulat. Amiről itt Srila Prabhupád beszél, az egy belső hangulat, hogy amikor valaki csúnyán bánik velünk, akkor nem kell megsértődni belünk. Az nem azt jelenti, hogy akkor elkezdjük hódolatunkat ajánlani annak a személynek, hogy köszönöm szépen, hogy postáztad nekem a múlt tetteimnek a visszahatását, milyen kegyes vagy hozzám. Nem muszáj ezt csinálni. Azt hiszem, ritkán szokta valaki ezt csinálni, hanem ez egy belső hangulat, hogy igen, ez jogos, hogy ez a személy így bánik velem, mert a múlt tetteimnek a visszahatásai felhatalmazták erre. És nem küzdök ez ellen. De az nem azt jelenti, hogy valaki akkor ne elvégezze a kötelességét. Nem tudom, hogy ez így érthetem? Tehát, hogy csinálunk el a dolgunkat. Mert igazából az alázat ad egy stabilitást. Az alázat az pont máshogy néz ki, mint aminek valaki gondolja. Az alázat az ad egy nagyon komoly stabilitást. Amikor valaki alázatos szank, mondjuk könyvosztás közben, nem sértődik meg, amikor az emberek fejéhez vágnak különböző dolgokat. Előfordul, hogy az emberek mondanak különböző dolgokat. Amikor valaki nem sértődik meg, akkor az a helyzet, hogy ő tudja irányítani a helyzetet. Mert amikor valaki dühös, akkor elveszti a kontrollt saját maga felett. Amikor valaki nem dühödik fel, és alázatos, akkor tudja kontrollálni saját magát, és tudja kontrollálni a helyzetet is. Amikor valaki nem alázatos, hanem büszke, és valaki mond neki valamit, akkor elveszti az önuralmat saját maga felett. Hogy mondtad rólam ezt? Egy büszke szemét nagyon könnyű irányítani. Végtelen könnyű. Ha valaki ismeri a módját, akkor nagyon könnyű. Nagyon könnyű. Csak a büszkeségénél fogva. Egy alázatos szemét viszont nem lehet. Tehát, hogy pont fordítva azt gondolnám valaki, hogy aki büszke és kiáll magáért, és akkor ő az, akit nem lehet irányítani. De igazából ez a legkönnyebb. Csak kell tudni a módját. A másik személy, hogyha valaki alázatos, igazából, mert az alázat az nem egy külső dolog, hanem az egy belső hangulat. Én nem várok el senkitől semmit, ezért senki nem tud engem megbántani. És amikor fájdalmat tapasztalunk, akkor lehet úgy gondolkodni, hogy ezek a személyek tanítanak engem. Ez belül felül gondolni, nem kívül. Hogy én megszabaduljuk a büszkeségemtől. Volt egy nagyon érdekes példa Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurral kapcsolatban. Indiában különböző városokban járt és tartott előadásokat. És volt egy személy, aki jött minden egyes előadására, és minden egyes előadáson ilyen kihívó kérdéseket tett fel. Ezt meséltem ezt a történetet? Meséltem? Valaki hallotta valaki, nem? És minden alkalommal tesztelte. Most ott van egy nyilvános előadás, és bekérdezi a nem is, hogy a legrosszabb dolgokat, mert Bhaktisiddhanta Saraswati akkor mindenre tudott válaszolni, de ahogy bánt vele, ahogy megszólította, tehát hogy nagyon irritáló volt. És nem volt csak egyszer, hanem ahogy ő utazott, akkor úgy utazott utána. És ennyi, a harmadik, a negyedik, és a bakták már nagyon idegesek voltak rá. És egyszer Bhaktisiddhanta Saraswati akkor az egyik matyjába volt, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a brahmacsári nagyon örülnek, kiabálnak, újonganak. Megkérdezte tőle, hogy mi történt? A brahmacsárik mondták, hogy most jött a hír, hogy ez a személy, aki mindig jött az előadásaidra, azt elütötte egy szekér, és meghalt. És amikor ezt meghallott a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, elkezdett sírni. És amikor elkezdett sírni, akkor a bakták a tanítani megdermedt, mert azt gondolták, hogy ő is örülni fog neki. És akkor megkérdezte, Gurudoji, miért sírsz? És mondta Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tudjátok, ez a személy az én lelki tanítómesterem volt, és az alázatra tanított engem. Ugye elhallgattak még jobban a baktáknak. Attól függ, hogy valamit hogy lát az ember. Lehet látni azokat a személyeket, akik nehézséget okoznak nekünk, úgy, mint akadályok. És lehet látni úgy is őket, hogy ezek a személyek igazából akarnak tanítani vele, nekem valamit. Lehet, hogy nem közvetlenül. Tehát, hogy amit mondtam, hogy acsintja véda védat adva. Lehet, hogy ennek a személynek nem ez volt a szándék, hogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak alázatot tanítson, csak igazából kekeckedni akart vele. De Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur úgy látja, hogy Krishna ezen a személyen keresztül tanítja neki az alázatot, hogy legyen türelmes, még akkor is, hogyha kihívások ér. Tehát, hogy ugyanígy az alázattal kapcsolatban van két consideration, hogy lehet két szempontból nézni. Az egyik szempontból igen, külsődlegesen, akkor Bhaktisiddhanta Sarasvatit akkor nem hódod le a lecke után annak a személyen, hogy köszönöm, hogy ilyen kihívó kérdéseket tettél fel, hanem megválaszolt ezeket a kérdéseket, és úgy, ahogy a Simhagúru, tehát hogy egész komolyan válaszolt meg kérdéseket nagy vehemenciával. De viszont ez volt a belső meditáció. Tehát, hogy van egy belső meditáció, és egy külső viselkedés. Ugyanúgy, amikor valaki szankirtanon, vagy bármilyen kapcsolatban, bármivel kapcsolatban nehézséget okoz nekünk, akkor lehet, hogy van egy helyzetünk, és annak megfelelően viselkedünk kívülről, természetesen az etiketnek megfelelően, de belülről van ez a látásmód. Nem tudom, hogy ez így sikerült magyarázni. Tehát, hogy van ez a kétféle látásmód, és ez a kettő mind a kettő egyszerre jelen van. Jó, más kérdés esetleg? Igen?
Vagy a probléma kezelik, hogy a nehézség, vagy hülyének nézik az embert, vagy valami. És ezt egy belülről sem kell ezt a látásmódot alakítani, mert ha tényleg úgy gondolja, akkor úgy is fogják. Szóval, hogyha kialakul a Krisna-tudatra egy másik kép, ahogy nem fogják az embert ellen nézni, akkor nem is fogják. Tehát attól függ, hogy az ember önmagát félnek látja, és úgy fogják aztán mások is látni. Hogy ebben van igazság?
Hogy az ember, ahogy látja magát.
De hogy most mondja, hogy a Krisna-sokat is van, hogy hülyének nézik, vagy valamilyen hasonló dolgok fejeztek a problémát. És hogyha ezt így érzi, akkor az is fog történni, hogyha egy szituációban.
Tehát azért mondom, hogy különbség van az alázat és amikor a mulyaság között. Tehát, hogy ez két különböző dolog. Mert egy mulya személy, az nagyon büszke. Amikor valakinek azt mondod, hogy figyelj, te milyen szerencsétlen vagy, akkor az a szerencsétlen személy, akkor az megsértődik. Mert ott van benne az a büszkeség. Lehet, hogy kívülről nincsenek képességei, vagy nem erős, vagy nem okos, vagy nem ügyes, de amikor mondod neki, hogy te egy jelentéktelen ostoba vagy, akkor hihetetlenül megsértődik. Az azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon büszke. Amikor van egy alázatos személy, és azt mondod neki, hogy te hihetetlenül ostoba vagy, akkor mondta, hogy igazából még nagyon finoman fogalmaztál. És én még sokkal rosszabb vagyok, mint amit te látsz, de hogyha, érted, hogy akkor más a hangulat, és akkor nem tud veled mit kezdeni. Tehát, hogy ez a fő különbség. A fő pont, hogy mi van belül. Aztán, hogy ez hogy van, hogy nyilvánul meg kívül, az egy másik dolog. Srila Prabhupád nagyon-nagyon alázatos volt. Nem jelenti azt, hogy múlja volt. Hogy amikor voltak a építkezések Vrindávanban vagy Mayapurban, akkor Prabhupád megszitta a tanítványait, mert a építőmunkások becsapták őket. De Prabhupád mindenről tudta, hogy pontosan mennyibe kerül, és akkor nagyon komolyan kijavította, és akkor vitatkozott a építőmunkásokkal, hogy figyelj, hogy ne nézzetek hülyének bennünket, ez nem mennyibe kerül, miért csinálod ezt? És akkor nagyon keményen megmondta neki. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy valaki ostoba. Mert pont azt lehet ostobának nézni, akkor biztos. Vagy megkönnyen. Tehát, hogy pont fordítva van ez is. Fordítva néz ki.
Én nagyon személyek, vagy semmi két találkozok személyeket, akkor nem érzem azt, hogy ők azt gondolnák, hogy is másokról, hogy ti is te vagytok szállal, vagy ti vagytok. Tehát én ezt egyáltalán nem érzem az emberekkel, amikor kint találkozok velük.
De még hogyha van is egy olyan személy, akkor őnek is lehet prédikálni. Csak másképpen. Ismersz, hogy ti ilyen ostobák vagytok, és csak ezt és ezt csináljátok, én nem dolgoztok inkább. Vagy mondanak annyi minden. Kedves Uram, én nem próbáljál meg egyszer, egy napot csináljon úgy, mint ahogy mi csinálunk. Csak. Csak egyet. Keljen fel korán, és vegyen részt a mongol állatszín dzsopázon. És akkor próbálja meg. És szoktam mondani az embereknek, tudja, amikor mi könyvet osztunk, ennek van több célja. Az egyik célja, hogy az embereknek odaadjuk a könyveket. Egy másik célja, hogy gyűjtsünk adományokat különböző tevékenységeinkhez. És van egy harmadik célja is, van több is, de mondjuk egy harmadik, hogy az ember tanuljon alázatot. Tudja, itt olyan emberekkel is találkozunk, akik szeretik, amit csinálunk, és olyan emberekkel is, akik nem szeretik, amit csinálunk. Ugye? Előfordul, hogy vannak olyan emberek is. És akkor, amikor mi próbáljuk ezt csinálni elkülönülten, akkor az emberek azt értékelni fogják egy időben. Valamikor valaki nem értékeli. Amikor valakinek mondom, hogy ezt azért is csináljuk, hogy tanuljunk alázatot, hogy ez egy lelki gyakorlat, akkor azt általában értékelni fogják.
Már mondtam én is többször.
Ugye, mert uram, hogyha ez olyan könnyű, próbálja ki, álljon itt velem egy 10 percet, és próbálja ugyanazt csinálni. Akkor meg tudja mindjárt, hogy milyen könnyű. Próbáljuk ki. Nekem volt egyszer egy ilyen, amit Pécsen osztottam könyvet, és találkoztam egy hivatásos könyvárussal. De olyannal, aki házalt enciklopédiákkal, és akkor nagyon büszke volt magára, és akkor mondta, hogy igazából ezt így lehet csinálni. Jó. Kezébe adtam a könyveket, mutasd, hogy kell csinálni. És akkor mentem vele. Mentünk be egyik boltról a másikra, és a harmadik, negyedik után nem tudta tovább csinálni. Mert akkor neki a Bhagavad Gita-t kellett képviselnie, mert az volt a kezében, meg a Srimad Bhagavatam. És akkor, mert ő ilyen meséskönyvekkel házalt, meg enciklopédiákkal, meg nem tudom, olyan könyvekkel, amit az emberek úgy jobban vesznek. És akkor 3-4 üzlet után nem tudta csinálni, mondta, hogy nem tudom csinálni. Jó? Tehát, hogy ez egy belső hangulat. És az, hogy a alázat kívülről nagyon határozottnak is tűnhet. Tehát, hogy nem inkább, hogy az emberek ezt kifigurázzák egyáltalán. Jó, más kérdés?
Hogy itt ilyen különböző tulajdonságokról olvashatunk, és vannak olyanok, amit úgy tudunk gyakorolni, például türelmet, önfegyelmet, hogy akkor tényleg az ember ugye erőt vesz magán, de vannak olyan tulajdonságok, amiket felsorol Krisna, hogy kiegyensúlyozottnak lenni boldogságban és boldogtalanságban, mindig elégedetnek lenni, szóval ezeket hogy lehet gyakorolni, hogy akkor én mindig elégedett vagyok, hogy akkor érted a kérdés, hogy akkor ezeket hogy lehet fejleszteni, ezeket, hogy akkor történik valami, és csak azt mondom, nem, engem az nem érdekel, de az igazából egyfajta becsapás, mert hogy hatással van rám. Uh-huh. De akkor hogy lehet ezt gyakorolni, hogy tényleg elkülönjék attól, hogy szenvedés vagy, hogy boldogság? Uh-huh.
Ez az elégedettség a szantusta. Tehát, hogy elégedettségünk a első fok az azt jelenti, hogy elfogadom azt, ami van. És ezt gyakorolom, hogy elfogadom, hogy most süt a nap, és 35 fok van. Akkor elégedett vagyok 35 fokkal. És nem kezdek el itt hőzöngeni, hogy most miért van 35 fok, miért nem csak 25 fok. Hogy valamikor télen mínusz 10 fok van. És akkor se hőzöngök, hogy miért mínusz 10 fok van. Jó, mínusz 10 fok van, akkor felöltözök. Hogyha 35 fok van, akkor hát nem mondom, hogy levetkőzök, de annyi ruhadarabot fenntartok magamon, ami még illik. De akkor 35 fokban vagyok. Vagy például, amikor ugye mondjuk valaki könyvet oszt, valamikor 10 könyvet tud kiosztani, valamikor 30-at, valamikor egyet. És akkor jó, én megtettem azt az erőfeszítést, és akkor elégedett vagyok ezzel, hogy én tudom, hogy amennyi erőfeszítést tudtam, én megtettem, és valamikor nagyobb az eredmény, valamikor kisebb az eredmény. Nekem volt tapasztalatom arról, hogy nagyon sok könyvet kiasztottam, mégsem voltam elégedett, és volt olyan, hogy kevesebb könyvet osztottam, és mégis elégedett voltam, mert nem a könyvek mennyiségén múlik. Tudtam, hogy jó, én megtettem, amit tőlem telt, most Krisna ennyi tudott, ennyi könyvet tudtam kiosztani. Tehát, hogy gyakoroljuk, hogy elfogadjuk azt, ami van. Boldogságban, boldogtalanságban, kiegyensúlyozottnak lenni, ez szintén, hát ezt igazából, ezt is tudjuk gyakorolni, boldogságban, boldogtalanságban. Ugye van, amikor sikerülnek a dolgaink, van, amikor nem sikerülnek a dolgaink. Valamikor én nekem a tervezéssel volt ez a pontom, hogy mindig szeretem betervezni a napomat, a hetemet, a hónapomat előre. És akkor aki tervezi a napjait vagy a hetét, az tudja, hogy hát betervezhetjük, de nem biztos, hogy minden úgy fog alakulni. És amikor emlékszem, hogy elkezdtem még 10-20 évvel ezelőtt ezt a tervezést, akkor először nagyon zavart. Úgy csináltam először, hogy minden órámat beterveztem, és így volt, úgy volt. Előre megvolt a nap, hogy mit fogok csinálni, és akkor bejött egy dolog. Ezt másképp kell csinálni. Bejött egy másik, harmadik. És nagyon zavart, hogy amikor a terveim nem teljesültek úgy, ahogy azt előre elképzeltem. Aztán egy idő után az ember megtanulja, hogy ilyen pufferidőket kell betervezni, hogy kell arra is tervezni, amit nem tud előre meglátni. Rádanát Maharács mondott egy ilyen dolgot, hogy az ember a terveit ceruzával kell, hogy írja. Mivel, hogy akkor lehet radírozni és lehet javítani. Hogy tollan írja az ember a terveit, azt nehéz radírozni. Vagy boldogságban és boldogtalanságban kiegyensúlyozottnak lenni. Jövünk ide ebédelni, és valamikor az ebéd olyan, amit szeretünk, és valamikor előfordulhat, hogy olyan, amit nem szeretünk. És akkor megint ott van a választás, hogy kibukunk, vagy akkor nem az van, amit szeretnénk, vagy miért így főztek, vagy miért. Amikor a szakács például nem főzi meg a zöldséget teljesen. És kicsit nyers, vagy nem olyan finom, mint amilyen lehetne. És akkor jó, akkor most ez a helyzet van, akkor se hőzöngök. És amikor valami nagyon finom lakoma van, akkor se szállok át. Tehát, hogy ezeket a amplitudókat akkor próbálom kiegyensúlyozni. Hogy úgy fogalmazott, később Arati Marács itt volt, hogy a 6. fejezetből idézte ezt a verset, hogy egy önmegvalósított személy számára a kő, a kavics vagy arany nem különbözik egymástól. De hogy nem különbözik, az egyik az kavics, a másik pedig arany. És azt mondta, hogy abból a szempontból, hogy nekem mennyi boldogságot okoz az egyik vagy a másik, nem különbözik egymástól. Lehet, hogy a kavics meg az arany az különbözik egymástól, de az én a boldogságomat tekintve a kettő között nincs különbség, hogy az egyikből vagy másikból mennyi boldogságot akarok meríteni. Mert én Krisna felé fordulok. És hogyha nekem Krisna tudatból akarom meríteni a boldogságot, akkor egy kavics, egy arany rendben a szempontból nem különbözik egymástól. Mert hogy a kavicsot is le lehet foglalni Krisna szolgálatában, meg az aranyat is, de mindegyiknek annyi értéke van, amennyire én le tudom foglalni Krisna szolgálatában. Ez így válasz volt a kérdés.
Én kérdeztem, de én nekem még nem valósul, hogy amikor tényleg valami ilyen komolyabb dolgok írja az embert, ami érzem, tehát hogy úgy hat az elméjére, és hogy még nincs olyan szinten, hogy valahogy ezt tudja, de valahogy mégis próbálja kontrollálni magát. Amit itt szoktak is sokszor mondani, hogy a Krisna tudat sok szempontból nem azért nem olyan jó, mert egy csomó elfajtás van, hogy valahogy ez is egy picit ilyen szabú nekem, vagy hogy, hogyha az ember úgy mesterségesen próbál valamit úgy kontrollálni, ahol, és még nincs olyan szint, hogy valóban tudjon mit kezdeni ezzel, vagy tudjon kiegyensúlyozott maradni, akkor hogy kell kezelni azt a helyzetet, csak mit kell próbálni, kell megérteni, vagy intelligenciából valahogy úgy, vagy mi? Uh-huh. Mit kell kezdeni ezzel?
Tehát kontrollálni mindenkinek kell magát valamennyire. A kérdés, hogy hol a határ. És amikor gyakoroljuk ezt, akkor az azt jelenti, hogy a kontrollnak a határát próbáljuk följebb emelni. Ugye ezt sokszor szokták mondani a elfolytásnak a témáját, mondjuk a négy szabállyal kapcsolatban. Hogy a Krisna hívők akkor követik ezt a négy szabályozó elvet, főleg a szexuális dolgokra vonatkozó szabályokat, és ez elfolytás, és ez pszichológiai problémákhoz vezet. Jó, nézzük meg ezt a témát elfolytással kapcsolatban. Ugye valaki követi a négy szabályt, az azt jelenti, hogy csak házasságon belül gyermekezés céljából él szexuális életet, másképpen nem. És akkor ez egyfajta késztetés, amit kontrollálni kell. És ugye, hogyha nézzük Krisnát, nézzük Freudnak a pszichológiáját, mit mond Freud erről, Dori Matori?
Hát, ilyen neurotikus tünetekben megnyilvánulhat az elfolytás.
Én azt is hallottam, hogy férfiaknál prosztata rákot.
Jó, tehát, hogy vannak különböző elméletek. Jó, hogyha valaki mondjuk nem akarja ennyire kontrollálni a szexuális késztetését, akkor mondjuk él szexuális életet, de mondjuk csak a feleségével, nem úgy követi a négy szabályt, csak három szabályt követ. Akkor felmerülhet megint a kérdés. Jó, de mi van akkor, hogyha meglát egy másik hölgyet, aki nem a felesége? Akkor most kell-e kontrollálnia magát, vagy nem kell kontrollálnia magát? Mert ugye Freud azt mondja, hogyha van egy, felmerül ez a szexuális vágy, és elfolytja, akkor az neurotikus problémákhoz fog vezetni. Akkor menjen a szomszédnak a feleségéhez, vagy ne menjen. Mert hogyha nem megy, akkor neurotikus problémái lesznek. Hogyha megy, akkor nem lesznek neurotikus problémái, de akkor lehet, hogy a szomszéd férfinek lesznek neurotikus problémái. És utána lehet tovább menni, hogy akkor nem csak egy nővel, vagy kettővel, hárommal, aztán a nyugati kultúrában még vannak még aljább szintjei a szexuális késztetésnek, hogy nem csak heteroszexuális, hanem homoszexuális, és még vannak még gusztustalanabb szintjei. Hogy hol a határ? Mert mindig van valami határ, ahol kontrollálni kell. Ugye van a, nem tudom, a, hogy akkor fiatalokkal az azt jelenti, hogy nem tudom hány év alatt is élnek nem életet, akkor az is azt mondja, hogy igen, az, hogyha valakinek arra van vágya, akkor ugye neurotikus tüneteket okoz, akkor inkább ne kontrollálja a szexuális vágyát. De hogyha megnézzük ezeket a dolgokat, mi a pont, mi a dolog ezzel kapcsolatban? Hogy van ez a szexuális vágy, és hol van meghúzva a határ? Mert ahol van a határ, ott kell kontrollálni. Nekem volt, hogy beszéltem egyetemistákkal, egyetemre jártam még, és beszéltem egy fiúval, és mindig hozta magával a barátnőit, amikor beszéltünk a Krisna tudatról. A pont az volt, hogy bármikor beszéltünk, mindig egy másik lány volt mellette. Tehát, hogy nem tudom, évente kétszer-háromszor találkoztunk, 5 éven keresztül, csak mindig, amikor beszéltünk, sose egyedül jött, de mindig, amikor jött, mindig valaki más volt vele. És akkor kérdeztem, hogy figyelj, akkor most beszélünk itt a szexuális, mert mindig ez a kérdés rengetegszer előjön. Akkor szigeten prédikál, egyetemeken prédikál, mindig feljön a kérdés, hogy akkor kontrollálni kell. Igazából mindenkinek kontrollálnia kell. De a kérdés, hogy hol húzza meg a határt a kontrollra. És még Freudnak is kontrollálnia kellett.
És ő is
csak hogy valahogy nekem ez a kiegyensúlyozottság, ez nem ilyen kontroll, vagy biztos az, csak nekem valahogy hogy nem ezzel kapcsolódik össze egyébként, tehát hogy kiegyensúlyozottnak lenni, akkor ez alapján mégis az is egy elmekontroll, akkor ez nem más, tehát hogy akkor ezt kell megtanulni, meg...
Ugye mit hallottunk, ha a 8. vers beszél arról, amikor valaki spontán odaadó szolgálatot végez. 9. vers beszél arról, amikor valaki követi a szabályozó elveket, azért, mert azok elő vannak írva. Ha valaki követi a szabályozó elveket, akkor előbb-utóbb az természetessé válik. Én ugye a kulturált családokban az nem probléma, hogy valaki nem megy a szomszéd férjéhez vagy feleségéhez szexuális kapcsolat miatt. Azért mert neki természetes, hogy ugye, hogy van a saját férjük vagy feleségük, és akkor nincs más. És az neki teljesen természetes, és nem kell azt hihetetlen módon kontrollálni. De amikor valaki nem, ez neki nem természetes, akkor neki azt hihetetlen módon kontrollálnia kell. És akkor mehetünk lejjebb vagy följebb. És ugyanígy, amikor valaki ezt gyakorolja, akkor egy idővel természetessé válik. Természetessé válik a négy szabálykövetés. Mert a négy szabálykövetés igazából az ezek nem lelki szabályozó elvek. Ezek szabályozó elvek, hogy kell élni, mint egy ember élni. De mivel manapság ez már egy nagyon komoly szídnek számít, akkor az emberek úgy gondolják, hogy ez hihetetlen elérni ezt a szintet, hogy valaki kövesse a szabályozó elvet. Tehát, hogy amikor valaki követi, akkor egy idő után természetes lesz, és nem kell így, nem tudom, ökölbe szorított kézzel picsorogni, hogy ne csinálja ezeket. Emlékszem, amikor először olvastam a Bhagavad Gita-t, és hallottam, hogy vannak olyan személyek, hogy szannyászik, akkor azt gondoltam, szegények, milyen rossz lehet neki, hogy akkor ez se lehet, az se lehet, amaz se lehet, és milyen rossz lehet az életük. De pont fordítva, azért tudják ezt csinálni, mert kapnak egy magasabb rendű íz. És akkor ez már jelentőtlenné válik. Tehát, hogy a másik oldalról. Természetesen az elején kell valamennyit kontrollálni. Ezt mindenkinek kell kivétel nélkül, csak hol a határ? Mindenkinek. Hol húzom a határt.
Akkor, hogyha ilyen nagyon gyakorlatilag akarom ezt tud megérteni, hogy mondjuk, hogy ezt hogy tudom a mindennapokban gyakorolni, hogy ez a boldogságban és boldogtalanságban egyaránt kiegyensúlyozva. Tehát, hogyha én ezt szeretném fejleszteni magammal, akkor mondjuk ér engem valami nagyon rossz dolog, vagy amit én már nagyon rossznak élek meg, akkor ezt úgy tudom gyakorolni, hogy nem mutatom ki, vagy hogy még nem hagyom, hogy megérintsen a dolog, vagy hogy lehet ez? Vagy megtettem azt, hogy kimutatom, de kérek segítséget, hogy értsem meg valami más szemmel, mint ahogy én abban a helyzetben látom, hogy?
Tehát, hogy jó, történik valami nehézség velünk. Akkor először meg kell érteni, hogy ez pont mi az, ami történik. Tehát, hogy itt nem egy elfolytásról van szó, hogy nekem csodálatos, szép arcot kell vágnom hozzá, miközben belül majd szét feszít az idegesség. Nem jó, történt, mondjuk meghal valamelyik közeli hozzátartozónk, akit igazából nagyon szerettünk, és akkor ez nehézséget okoz. Mondok egy példát a Mahabharatból, Arjunának volt a kedvenc fia Abhimanyu. És amikor Arjuna meghallotta a hírt, hogy Abhimanyu meghalt, akkor az neki fájt. Az neki fájt nagyon, hogy Abhimanyu a fia meghalt, de az nem akadályozta azt, hogy végezze a kötelességét, sőt, akkor tett egy fogadalmat, hogy akkor megöli Jayadratát, aki okozta a fiának a halálát. Tehát, hogy ez nem akadályozta, hogy végezze a kötelességét. Tehát, hogy mindannyiunkat fognak érni nehézségek ebben a világban. elkerülhetetlen. A kérdés, hogy hogyan reagálunk ezekre a nehézségekre. Ugye meséltem Frankl-nak a példáját, aki szintén egy pszichológus volt, ugye osztrák pszichológus, aki megjárta a haláltáborokat, azt hiszem meséltem. És ő ott volt a haláltáborokban, és mindenfajta dolgot csináltak vele, megalázták, megkínozták, és akkor ő mégsem bukott ki. Mert neki az volt a dolga, hogy, vagy az volt a metódus, ahogy kezelt ezt, hogy lehet, hogy azt csinálnak velem ezek a nácik, amit akarnak, de én választom meg, hogy hogyan reagálok erre. Az az én szabad akaratomba tartozik. Tehát, hogy mi megválaszthatjuk, hogy hogyan reagálunk az eseményekre, amik felünk történnek. És lehet, hogy nem könnyű. Tehát kiegyensúlyozottnak lenni, ez azt jelenti, hogy gyakorlom, hogy végzem a kötelességet, még amikor nehezebben mennek a dolgok, vagy akkor is, amikor esik az eső. Volt, amikor elkezdtük a szankirtant, voltak bakták, amikor esett az eső, akkor nem mentek ki szankirtanhoz, mert esik az eső. És akkor megjött Maharaj, akkor mondta, hogy Angliában minden nap esik az eső, akkor hogy sose nem mindent ki szankirtanhoz. És utána kimentek, akkor is szankirtanhoz, amikor éppen esett az eső, amikor nem volt kedvük annyira hozzá. Tehát, hogy ez gyakorlás kérdése. Ugye, amikor valaki csak valamilyen sportot csinál, vagy súlyemelést, akkor is gyakorol, és akkor mindig van egy szint, egy határ, ameddig el tud menni. De hogyha gyakorol, akkor ez a határ az egyre följebb és följebb megy. Ugyanúgy valaki megbánt bennünket, és lehet, hogy zavar. De hogyha fenntartjuk azt, hogy végezzük a kötelességünket, nem válunk annak a személynek az ellenségévé, nem kezdünk el visszavágni neki, akkor ugyanaz a dolog következő alkalommal már kevésbé fog fájni. Egy harmadik alkalommal pedig lehet, hogy egyáltalán nem is fogunk tapasztalni, csak lepereg rólunk. Mert most azért fáj, mert ott van még a szívünkben valamennyi büszkeség, ami engedi azt, hogy fájjon. Mert igazából nem a külső dolgok fájnak, hanem ahogy mi arra van. Ez igaz? Más kérdés?
Tartunk egy szünetet.
Tartunk szünetet? Fél négy. Kettőkor kezdtük. Tartsunk most egy szünetet? Jó, tartsunk egy 10 perc szünetet. És aztán folytatjuk. Nagyon lassabban haladunk. 14 verset sikerült eddig.